Még egyszer jó benneteket látni. És azt hiszem, hogy nem üdvözöltük a gép előtt ülőket. Vannak, akik gépről nézik az Isten tiszteletet, mert messze vannak, nem tudnak eljönni. Úgyhogy boldog karácsonyt oda is. Még egyszer boldog karácsonyt, és egy nagyon különleges üzenetünk van ma. És ehhez a legvagányabb karácsonyi verset választottam a Bibliából. Annyira vagány, hogy szerintem még soha nem hallottátok, hogyha bármilyen gyülekezeti háttered van, szerintem még soha nem hallottad ezt a verset a Bibliából, így karácsonyi üzenet berkein belül. És mindjárt elolvassuk együtt, ki lesz vetítve. Ne aggódj, hogyha nem látod benne a karácsonyt, majd meg fogod látni. Jó? Tehát azért vagyok itt, hogy segítsek ebben, hogy meglássuk Istent és Jézust ezekben a versekben. Ézsaiás könyve, ez az Ószövetségben van, 11. fejezet első verse. Azt mondja, veszőszál sarjad Isai törzsének tövéből, friss hajtás hajt ki gyökeréből. Isai Dávid királynak az apukája volt. Dávid király, talán a legnagyobb királya Izraelnek, olyan, 3000 évvel ezelőtt körülbelül, és Isai volt az apukája. Na, de, kicsit erről a versről. Mert lehet, hogy úgy értitek, hogy miről szólt, tehát veszőszál sarjad Isai törzsének tövéből, tehát ez a tuskó. A törzsnek a töve, ez a tuskó. Tudjátok, kivágják a fákat, és ott marad egy tuskó. Friss hajtás hajt ki gyökeréből. Szóval ezt értjük. Hogy szó szerint mit jelent, ezt értjük. De hogy miért írta ezt, vagy miért üzente Isten Ézsaiás prófétán keresztül, az nagyon érdekes. Mert ez egy nagy ígéretet tartalmaz Izraelnek, a zsidó népnek. Egy hatalmas ígéretet, és azért hatalmas ez az ígéret, mert Izrael teljesen le lett metszve. Tehát abban az időben, amikor profétált Izraelnek, akkor Izrael éppen fogságban volt, éppen egy birodalom leigázta őket, rengeteg embert, gyereket, férfit, nőt elpusztítottak, és tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen tarvágás volt. Tehát csak egy tuskó maradt. Csak egy kis gyökér maradt. Oké? Így érezhették magukat, Izrael. És ekkor szólt Isten Ézsaiásnak azért, hogy ezt mondd el a többieknek, hogy veszőszál sarjad Isai törzsének tövéből, friss hajtást hajt ki gyökeréből. Oké? Tehát amikor a dolgok csendben vannak, így az életedben, akkor valószínűleg Isten készül valamire. Tehát amikor nagy csend van, amikor azt mondod, hogy nem is hallom őt, vagy kéne halljam őt, vagy, akkor Isten készül valamire. Készül valamire az életedben. És lehet, hogy nem érzel semmit, lehet, hogy nem látsz semmit, lehet, hogy egy csomó megfoghatatlan dolog van az életedben éppen, de Isten készül valamire. És ezt érezték, ezt tapasztalták ezek a zsidók is Izraelben, hogy Isten ezt tapasztalhatták volna, hogy Isten készül valamire. Mert hatalmas nagy csend van. Az a helyzet, hogy azért érte őket ez a tarvágás, mert más istenekbe bíztak. Más istenek felé fordultak. Más isteneket imádtak. A reménységük más istenben volt. De Isten lehet, hogy levitte őket a mélyre, de adott nekik egy ígéretet. Hogy lehet, hogy tarvágás van, és most így érzitek magatokat, de veszőszál sarjad Isai törzsének tövéből, és friss hajtás hajt ki a gyökeréből. Oké, tehát ez egy ígéret volt, hogy azért, mert ez van, attól még ott lesz élet. és onnan fog kihajtani valami. És ez volt igazából, ez az ígéret 700 évig ott volt, egészen addig azért 700 év, mert kb. 700 évvel később született meg Jézus. És 700 évig ez az ígéret, ez tartotta őket. Úgyhogy elolvasom nektek még egyszer, jó? Vesszőszál sarjad Isai törzsének tövéből, friss hajtás hajt ki gyökeréből. Mintha látnám benne Jézust. Nem lehet, hogy a vesszőszál az a csecsemő? Egy kicsi kezdet, amiben alig van élet, míg könnyű eltörni. Tudod, a betlehemi csecsemő. Ahogy Péter apostol nevezi az új szövetségben, hogy élő reménység. Vagy hogy a zsidó levélben írja, a lelkünk horgonya. A lelkünk horgonya. Lehet. Úgyhogy azért ünneplünk karácsonykor. És lehet, hogy eddig nem ezért ünnepeltél, de ünnepelj azért is, amiért. Ünnepeltél eddig, de még hagyd tegyem hozzá ezt, hogy azért ünneplünk, mert van remény. És a karácsony az azért ünnep, mert a remény eljött. Úgyhogy van remény. És elmondhatod magadnak, most ott belül, hogy reményem van. Sőt, ha nagyon akarod, forduljod a melletted ülőhöz, és mondd azt, hogy reményem van. Csak bigyezd oda neki, hogy van reményem. Mondd oda, nyugodtan. Most szabad beszélni, most nincs, nem kell csöndbe lenni. Mondd a melletted neki, hogy reményem van. És aztán mondjad neki, hogy reményed van. Oké? Tehát van remény. Van remény. Van remény. Oké? Van remény. Lehet, hogy az ördög szórakozott veled egész évben, ebben a 2017-es évben, és jó sok borsot tört az órod alá, de nyugodtan nyomjátok a képébe azt, hogy Ácsi bácsi, van reményem. Nekem van reményem. Isten kegyelme miatt állok és élek, úgyhogy nekem van reményem. Akármit is tör az órunk alá. Oké? És ez egy bizonyos fajta remény. Ez nem az a hömpölygő remény, ami ott úszkál a víz felszínén, és aztán amerre fújja a szél, vagy amilyen az időjárás, úgy hömpölyög a víz felszínén. Nem, az igazi remény az olyan, mint egy horgony. Az olyan, mint egy horgony. Mert az igazi remény az nem a tenger felszínén hömpölyög. Nem a körülmények felszínén. Hogy éppen milyenek a körülményeim. Hanem az nem egy teljesen a fenékre, és ott tart, ott megkapaszkodik, miközben fönt vihar van, és a poklon mész keresztül, közben van egy horgony lent, ami tart. És ez a remény. Nem az, amit érzünk, amikor süt a nap, és minden rendben van kint. Hanem az a remény, amikor kint vihar van, de neked van lent egy horgonyod. És ez egy fantasztikus üzenet. Így karácsonykor. Ezt átgondolni és végiggondolni. És aztán a szívedre venni. Szívedre venni. Jó, úgyhogy amikor Pál apostol írt erről a reményről, nagyon érdekesen írt róla a remény természetéről, római levél, 8. fejezet, 24.-25. vers, ezt elolvasom nektek. Pál apostol vitt egyébként a pogányokhoz, vagyis a nem zsidókhoz az örömhírt, az evangéliumot, és így beszélt a reményről. A reménységünk ugyanis magában foglalja ezt a reménységet, a testünk megváltását is. Ezt azonban még nem láthatjuk. Tehát a testünk megváltását még nem láthatjuk. Ha már látható lenne, akkor nem kellene remélni. Oké, ez a reménységnek a természete. Ha látunk már valamit, akkor nem kell, akkor látjuk. A remény ez mindig akkor van, amikor nem látjuk a dolgokat. Még nem látjuk. Azt mondja, mivel azonban olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várjunk rá türelmesen. Ez az a rész, amit én úgy kihúznék innen. De azt mondja Pál apostol, hogy a reménységnek a bizonyítéka az a türelem. Hogy tudunk-e várni. És azt hiszem, hogy talán Istennek a legnagyobb munkája bennünk az a türelem területe. Ja. Úgyhogy az idei karácsonyi üzenetnek a címe az az, hogy a nehéz úton tanult reménység. A nehéz úton tanult reménység. Mert amikor Ézsaiás beszélt arról, amit olvastunk, okay? Tehát az a rész, és Pál tanít erről a reménységről, mint az imént olvastunk, akkor ők olyas valamiről írnak, ami nem egy ilyen hétköznapi reménység, amit így mondanak, ó, remélem, majd legközelebb nyer a PIK Szeged. Hogy nem fognak annyit bénázni, mint mostanában. Mindig valaki, amikor reménységről van szó, akkor mindig mindenki valami nagyon-nagyon pozitív dolognak kell lennie. Tehát a betesülés az egy pozitív dolognak kell lennie. Tehát, hogy reméljük, hogy kellemes lesz ez a... Reméljük, hogy jó lesz az a dolog, amit remélünk. Amihez hozzáfűzzük, hogy reméljük. De még egyszer mondom, én egy másfajta reményről beszélek. Egy olyan reményről, ami nem kellemes lesz. Mármint, hogy nem egy kellemes úton jön, hanem egy nehéz úton jön. És hányan tanultatok már dolgokat a nehéz úton? Vagy úgy mondjuk, hogy a saját károdon. Hányan? Senki? Mindenki a másik kárán tanul? Ennyire bölcs mindenki? Hát akkor mit dumálok én ennyit? Tehát hihetetlen, hogy tényleg sokszor nehéznek kell lenni ennek az útnak, hogy megtanuljuk a dolgokat. Egy csomó dolog úgy tud kifejlődni az életünkben, hogy kell ez a nehézség. Kell ez a falnak rohanás, kell ez a koppanás. És nekem például, tehát amikor így készülök így prédikációkra hétről hétre, akkor hát én megtanultam, hogy alapos legyek. Tényleg alapos. Sőt, van, hogy túlkészülök. Ez sokszor a percekben mérhető. Hogy ez egy hosszabb üzenet volt. Egy 10-15 perccel, mint kellett volna. Tehát túlkészülök. De miért alakult ki ez bennem? Azért, mert volt pár olyan eset, amikor beszélnem kellett, és félváról vettem. És nem voltam felkészült. És akkora égés lett belőle, hogy ihaj. Úgyhogy ezekben a helyzetekben eldöntöttem, hogy nem, ilyen többet nem lesz, legalábbis ami rajtam múlik. Tehát a nehéz úton megtanultam, hogy többet nem fogok emberek elé állni úgy, hogy felkészületlen vagyok. De az a helyzet, hogy kellett ez a tapasztalat. Kellett a kiszáradt száj, kellett a, most mit mondjak, vörös fej, égés, és eldöntöttem, hogy én soha többet nem fogok ilyen helyzetbe kerülni. És ez nem azt jelenti természetesen, hogy minden üzenet nagyszerű lesz, vagy bármi, tehát, de az, ami az én részem, hogy én föl fogok készülni. De ez egy nehéz úton tanult dolog volt az én életemben. Úgyhogy aztán egy másik, nem olyan rég megkérdeztem a Flórát, de tudom, hogy tőlem is kérdezték, mikor iskolás voltam, hogy ki a kedvenc tanárod? Melyik tanárt szereted a legjobban? És akkor így agyaltam rajta, és úgy felmerült bennem, hogy várjál. Most az a kérdés, hogy kivel a legbulibb az óra, vagy az a kérdés, hogy kitől tanulok a legtöbbet? Nagyon ritka az, amikor mind a kettő együtt van, természetesen, de van ilyen. De hogy érdekes. Érdekes. És emlékszem, hogy ezen gondolkodtam, de hogy lehet az, hogy gyerekként ezt így megértjük, és keresztényként meg, vagy felnőtt emberekként meg nem értjük. Hogy a legbulibb időszakai az életemnek, azok nem a leggyümölcsözőbbek. Pedig azt szeretnénk. De nem. A legtöbb gyümölcsöt és a legtöbb dolgot az életemben akkor tudtam kivenni, vagy azokban a helyzetekben tudtam kivenni, amiket legszívesebben kihagynék az életemből. Mert keserű, mert csalódással teli, mert fájdalmas, mert gyötrelem. Ezek azok az időszakok, amiket úgy hívunk, hogy meccés. Meccés. És a gyönyörű az az, hogy a meccés időszakában ott van az ígéret. Ott van az ígéret, hogy vesszőszál sarjad. Isai törzsének tövéből, friss hajtás hajt ki gyökeréből. Hogy Isten készül valamire. Lehet, hogy vágás van tőben, de Isten készül valamire. És Isten készül valamire az életedben, most karácsonykor. Most karácsonykor. Úgyhogy, ezt ünnepeljük, hogy eljött a remény. Hogy reménységünk van. De nem csak az a lényeges, hogy ki jött el, ugye eljött a remény Jézus Krisztus, hanem az is lényeges, hogy hogyan jött el. És az első gondolatunk, az első pontunk az az, hogy nehéznek kellett lennie. Hogyan jött el? Hát nehéznek kellett lennie. Ez egy kicsit hiányzik a sok képből, meg a rajzfilmből, meg a sztorikból, hogy ez azért nehéz volt mindenkinek. Tehát a karácsonyi történet. Az nem egy könnyű dolog volt. Elég nehéz volt Józsefnek elhinnie, hogy Mária, akivel nem volt még szexuális kapcsolata, mert nem voltak még házasok, és 14 éves volt ez a lány, tehát nehéz volt elhinnie, hogy a szűz menyasszonyom terhes. Ez kemény. Ez kemény. Hogy ezt most hogy? És Máriának is nagyon nehéz volt József szemébe nézni. Sőt, az emberek szemébe nézni. És azt mondani, hogy hát, ez a baba a pocakomban, a Szent Szellemtől van. He. Tehát kemény volt ez azért. Nagyon kemény. És az a mód, ahogy Isten eljön közénk, emberek közé, az sokat elárul arról, hogy amúgy hogyan munkálkodik a mi életünkben is. És minden más ember életében. Jól meg kell nézzük. Nagyon jól meg kell nézzük. Mert ha állandóan ilyen steril karácsonyi történeteket alkotunk, steril képeket alkotunk, sterilizáljuk ezt az egész karácsonyi sztorit, akkor elveszítjük az egésznek a jelentőségét. Hogy mekkora dolog történt akkor. Hogyha nem vesszük észre ezt a küszködést ebben a karácsonyi történetben, akkor elvétjük azt az ablakot, amin keresztül be tudunk tekinteni Isten munkájába. A mi életünkben és mások életében, és az emberiség életében. Úgyhogy nem csak, hogy egy szüzet választott Isten, nem csak, hogy egy méhet talált, és ennek az egésznek a jelképe talán az, hogy lehetetlen. Tehát erről beszél az egész, hogy ez egy lehetetlen helyzet. Ez nem egy emberi helyzet, ez nem egy emberi. Nem. Tehát ez egy lehetetlen helyzet, de Isten megtette, és végtelen lehetőségei vannak. Ha ezt ő meg tudja tenni, és meg tudja így tenni, akkor bárkinek az életében bármit meg tud tenni. Oké, tehát, de nem csak, hogy ilyen kemény helyzetet választott, hogy József és Mária, de még Isten még azt sem intézte el nekik, hogy legyen szobájuk. Vagy szülőszoba, vagy valami. Tehát nem küldte előre az angyalokat, hogy foglaljanak szállást, vagy 2-3 hónappal előre, pedig hát Isten tudja, hogy mikor érkezik a fia, mikor fog születni, de nem volt. Egy szobát sem bírtak nekik adni. Egy nyomvat kis jászolban kellett ott csücsülnie. És miért gondoljuk azt, hogy amit Isten tesz, az könnyű. Vagy amit Isten tesz, az szép. Vagy amit Isten tesz, az nagyon egyszerű. Mert nem az. Látjuk a történetben, hogy ennek nehéznek kellett lennie. Mert Isten könnyűvé tehette volna, de nehéznek kellett lennie. Nehéznek. Hogyha megnézzük a Bibliát, és több történetét, csak egy-két sztorit fogok említeni, de azt látjuk, hogy Isten nehéz úton munkálkodik. A céljai megvalósításához a nehézséget részesíti előnyben. Nagyon érdekes. Amikor például kiszabadította Izraelt az egyiptomi rabszolgaságban, 430 évig rabszolgák voltak Izrael, és az egy hihetetlen sztori. És légy szíves, ne gondold azt, hogyha furcsa vagy. Ha az életed nehéz, akkor ne gondold azt, hogy valamit rosszul csinálsz. Jó, nem azért nehéz, mert valamit rosszul csinálsz. Nem. Nem. Isten gyakran megengedi, hogy egészen a tuskóig le legyél vágva. Megengedi. Megtette ezt Mózessel is. Mózes volt az, akit Isten elhívott, hogy ebből a rabszolgaságból kiszabadítsa Izraelt, az egyiptomi rabszolgaságból. És nem foglak végigvinni a Biblián titeket, mert ez túl hosszú lenne. De azért ezt meg akarom nézni mindenképpen, mert nagyon érdekes. Egy gyakran idézett karácsonyi vers például találkozhatsz vele, hogy Egyiptomból hívtam ki fiamat. Lehet, hogy találkoztál vele, lehet, hogy nem. Lehet, hogy olvastad már, lehet, hogy nem. De az volt a helyzet, hogy Jézus miután megszületett, el kellett menekülniük Izraelből Egyiptomba. Mert volt egy idióta király, akit úgy hívtak, hogy Heródes, és féltette a királyságát egy csecsemőtől, és azért küldte oda katonáit Betlehembe és környékére, hogy megöljék az összes gyereket. Mert hallotta, hogy a zsidók királya megszületett, és húha, mi lesz velem zsidók királyával, ha itt megszületett a zsidók királya. És féltette a hatalmát, és egy őrült fickó volt, és nem tudom, 40 vagy 50 gyereket megöletett. Egy-két nap alatt. Úgyhogy menekülniük kellett Egyiptomba. És azt mondja, hogy onnan hívtam el a fiamat. Ez egy profécia egyébként. És tehát csak azt akarom, hogy lássátok, hogy nehéznek kellett lennie. Tehát Jézus családjával menekült volt. Egy másik országba el kellett menekülniük. Tehát nehéz volt. És aztán csak jó látni, hogy Isten szeret belépni ezekbe a nehéz helyzetekbe. És Isten nem fél a nehéz helyzetektől. Tehát legyen bármilyen szituáció az életedben. Hogy nem fél belelépni. Nem riad vissza a nehéz helyzetettől. Tehát szereti. Szereti ezeket. Na, de vissza ez a Mózeshez, hogy azt mondta Isten neki, hogy menj be a világ leghatalmasabb uralkodójához, nézzél bele a szemébe, és mondd azt neki, hogy add ide az embereimet, Izraelt. Engedd el őket. És ezt nem hagyta itt abba Isten, hanem azt mondta, és tudod, mit fog válaszolni rá a fáraó? Nem. Isten. Te most szórakozol velem. Elküldesz. Egy pitlák pásztor legény vagyok. 40 éve nyomom. Tényleg pásztor ember volt kinn a pusztába. Most beküldesz a legnagyobb uralkodóhoz, és még azt is megmondod, hogy mit fog az én kérésemre válaszolni. Sőt, még azt is elmondta, hogy azért fog nemet mondani, mert megkeményítem a szívét. Tehát Isten csinálta a kemény helyzetet. Isten csinálta a nehéz helyzetet. Ő hozta létre ezt az egész nehéz helyzetet. És mégis azt mondta, hogy menjél. Menjél és lépjél bele. Tehát hihetetlen. Tudjátok, miért csinálta ezt? Azért, mert nehéznek kell lennie. Mert nehéznek kell lennie. Milyen könnyű lett volna. Engedd el az emberemet. Persze, tessék, vigyed csak őket. És akkor így jött volna ki Mózes. Ó, milyen fain gyerek vagyok. hogy milyen meggyőző a tekintetem, a szavaim, ugye csak kettőt szólok, és már elengedi. Tehát nagyon ügyes srác vagyok. Nem. Fontos az önbizalom. De Isten nem az önbizalomunkat akarja növelni, hanem azt, hogy a szemünkben ő növekedjen. Hogy lássuk meg, amikor nagyon nehéz a helyzet, akkor, és azt mondjuk, hogy én kevés vagyok, meg mindenki körülöttem kevés, és aztán mégis történik valami. És akkor tuti, hogy azt tudom mondani, hogy na, ez Isten volt. De nehéznek kell lennie ehhez. Nehéznek kell lennie. Úgyhogy Isten meg fog engedni dolgokat. Tényleg, meg fog engedni az életedben sok-sok dolgot, és a legnagyobb önbizalmad mellett is lehetetlen helyzetek lesznek benne. Lehetetlenek. De tudod, azért, hogy tudd, amit Mária is tudott. Hogy Istennek semmi nem lehetetlen. Hogy így gyere ki ebből a szituból majd. Hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Úgyhogy nehéznek kellett lennie. És aztán a vicc az, hogy ez még nem fejeződött be így, mert kihozta, Mózes kivezette Izraelt Egyiptomból, és ugye biztos hallottatok már a Vörös-tengeren történt esetről, amikor simán körbevezethette volna Isten őket a Vörös-tengeren, száraz lábbal, de nehéznek kellett lennie. Át kellett élnie Izraelnek azt, hogy ott állnak a tenger partján, mögöttük liheg a világ legnagyobb hatalmának a hadserege, és akkor most mi lesz? Fussunk körbe. Nem. Mert túl közel vannak már. És meg kellett tapasztalniuk ezt, hogy ők eljutottak a végére. És aztán Isten mit mondott? Azt mondta, Mózes, emelt fel a botodat, fölemelte, és a víz ketté vált. És átgyalogoltak száraz lábbal a tengeren. És aztán visszanéztek, mikor átértek, visszanéztek, és amitől rettegtek, akiktől rettegtek, azok viszont ott pusztultak el. De nehéznek kellett lennie, hogy ezt átéljék, hogy ezt megtapasztalják. Ha nem így csinálta volna Isten, ha nem lett volna nehezebb út, akkor nem tapasztalták volna ezt meg. Nem. Úgyhogy Isten szereti a nehezebb utat. Dávidnál is. Nincs időm már Dávidra meg a paritjájára. Csak egy mondat, hogy ott is, tehát nézzük, következő 15 perc, igen. Tehát megölhette volna Góliátot valami hiper-szuper fegyverrel is, de mit választott? Vagy mi adódott? Egy paritja meg egy kő. Volt öt köve, de nem kellett, egy elég volt. Azért ez elég nehéz volt. Elképzelni, hogy majd ezzel ezt a 3 méteres fickót kinyírjuk. Oké, de Isten a nehéz úton szeret munkálkodni. Ugyanezt tette Gedeonnal is. Ez is az Ószövetségben egy sztori. Akinek volt 32 ezer katonája, és ott volt az ellenség. És azt hitte, hogy majd jól elagyabudjálja őket a 32 ezer ember, és azt mondta, hogy nem. Isten szólt hozzá, nem. Kiválasztjuk a csapatodat ebből a 32 ezerből, jó? Jó. Tudod, mennyi maradt? 300. Na most mennyi harcolni? Normális. Tehát ez nem normális. 300-zal. És nyertek. De meg kellett tapasztalja ezt a nehéz helyzetet, hogy ilyen kevés. És Isten mondja, hogy Isten rakott ebbe a helyzetbe bele. De aztán a győzelem mégis ott volt. Mert nehéznek kell lenni. Tehát néha a nehéz úton kell megtanuljuk a dolgokat. Úgyhogy Jézus sem jöhetett el valami szép felhőn. Emmel a mellkasán. Megváltó, vagy messiás, vagy mit tudom én. Mint egy szuperhős. Nem. Gyengeségben kellett jönnie. Gyengeségben, hogy tudd, te is meg tudsz, hogy én is, hogy a te gyengeségedben ő az erős. És ezt kell megtanuljuk, és ezt tanítja Isten. Úgyhogy megvan. Ide adod nekem a székemet. Ez mi? Nem a székemet, a székedet. Egy pillanatra. Csak látod, hogy mi ez? Ez egy pingponglabda. Milyen jól pattan, nem? Ott hagytam egyébként, van egy ilyen pattogos gumilabda, az ennyitől már hármat pattan oda-vissza. De milyen jól pattog. Úgy van megcsinálva, hogy ez, hogyha megcsapja a földet, akkor visszapattan. Most figyelj! Ez valahogy nem működik itt. És miért nem működik? Így van, mert minek kell lennie? Keménynek kell lennie. Keménynek kell lennie. Ahhoz, hogy jól pattogjon, és hogy visszapattanjon, ahhoz keménynek kell lennie. Köszönöm szépen, foglaljon. Tehát, hogy Jézus miatt megvan az a képességünk, hogy visszapattanjunk. Akármilyen kemény legyen a helyzet. Akármin menjél keresztül. Jézus miatt megvan a képességünk, hogy visszapattanjunk. Érted ezt? Érted ezt? Ez hihetetlen. Lehet, hogy pont azért van ez az időszak az életedben, ez a nehézség. Nem tudom, hogy ki min megy keresztül. Vagy mivel küzdesz mostanában. De lehet, hogy pont azért van, mert azt akarja, hogy megtapasztaljuk, hogy megyünk lefele, nagyon kemény, de abból vissza lehet pattanni. Abból vissza lehet pattanni. Lehet, hogy Isten nem is büntet téged. Lehet, hogy ezen gondolkodtam már, hogy mit szúrtam el az életben, hogy ez történik most. Lehet, hogy Isten nem is büntet. Lehet, hogy Isten felkészít valamire? Lehet, hogy ezen mész keresztül, hogy felkészítésen? Lehet, hogy azért vágott le, hogy legyen egy új hajtás? Hogy kihajtson valami? Nagyon érdekes. Figyelj, akik hisznek Jézus Krisztusban, megvan a képességük arra, hogy visszapattanjanak. Meggyőződésem, hogy Jézust is ezért fektették kölcsönsírba. Mert tudták, hogy lehet, hogy ez kemény, hogy ő meghalt, de ő harmadik napon fel fog támadni. Ő vissza fog patni. Nincs szükség 25 éves szerződésre, 50 éves szerződésre, amit aztán a család fizet még, nem tudom hány generáción át, a sír miatt. Nincs. Jézusnak nincs szüksége erre. Ő visszapattan. Ő visszapattan, és meg tudja adni ezt az érzést a lelkünkben, hogy érezheted. Érezheted ezt a lelkedben, hogy képes vagyok visszapattani Jézus Krisztus miatt. Üssem meg akármilyen keményen magam. Úgyhogy keménynek kell lennie. Keménynek. Isten megmetsz, de hidd el, hogy ebből egy vesszőszál fog sarjadni. Úgyhogy keménynek kellett lennie. Nehéznek kell lennie. De nem csak nehéznek, hanem második pontunk az, hogy elrejtetnek kellett lennie. Elrejtetnek. Mikor Isten szeret valamit, azt elrejti. Nem tudom, van egy-két finomság, amit szeretek, és tudom, hogy más is szereti a családból. Úgyhogy szükség van dugi helyre. Amit az ember szeret, azt eldugja. Elrejti. Csak azért, hogy hozzáférhessen máskor is. Így vagyunk mi otthon a tökmaggal. Szeretjük a tökmagot. És ez volt Ézsaiással is, hogy tehát 700 évvel Jézus születése előtt írta le ezeket a szavakat. És ez a helyzet, amiről Ézsaiás beszélt, az már nekünk megvan. Ézsaiás olyasmiről beszélt, ami majd 700 év múlva megtörténik, de ki gondolta, hogy ez a vesszőszál az majd Jézus lesz? Ezt csak Isten tudta. Nekünk meg már megvan ez az ígéret. Megvan ez a Jézus, aki meg lett ott ígérve Izraelnek. És lehet, hogy túlságosan hozzászoktunk a dolgokhoz. Lehet, hogy túlságosan megszokottakká váltunk dolgokkal, mert már megkaptuk. Emlékszel a reménységnek a természetére, hogy addig él a remény, amíg meg nem kapod. Ha már megvan, ha már látod, akkor elmúlik. És tudod, mi történik? Tehát Pál is azt mondja, hogy minél több van, tehát minél többet van amúgy dolgokból, vagy áldásokból, annál nehezebb remélni. Mert ha már megvan az a dolog, amire reménykedtél, onnantól kezdve már nem reménykedsz. Sőt, elfelejted, hogy mennyire fontos volt számodra. Elfelejted, hogy mennyit, milyen sokat jelentett, mielőtt még megkaptad volna. Mert hozzászoksz. És nem remélsz már. És már nem remélsz. Nincsen nagyra értékelés a szívben. Ilyen az ember. Oké? És aztán netalántán elveszítem, és nincs remény. Mert túlságosan hozzászoktam. Túlságosan. Tehát például egy házasságban a remény a helyreállásra. Elmúlik. Azért, mert megvolt a házasság, rendben voltunk, aztán rossz lett, és most hirtelen annyira megszokottá váltam a jóval, hogy amikor rossz lett, akkor reménytelenné váltam. Nem az, hogy ez újból rendben lehet. Vagy az anyagi életben. Tehát nincs meg a remény a gondoskodásra, mikor elfogyott a lóvé. Mikor kiürült a bankszámla. Mert hozzászoktunk ahhoz, hogy van, elfelejtettük, milyen az, amikor nincs, és nem él a remény. De figyeljetek már. Isten készül valamire. Tehát Isten készül valamire. És Ézsaiás azt mondja, hogy láthatod ezt a gyökérről. Hogy Isten készül valamire. A gyökér az a rész, amit nem láthatsz. És azt mondja Isten, hogy ott történnek a dolgok. És amíg él a gyökér, addig történnek a dolgok. És addig egy új fa nőhet abból. Oké? Egy gyökérben ott van az új kezdet lehetősége. Ott van. És Isten készül valamire. A karácsony is suttogva, csendben, rejtve érkezett. És tényleg Jézus az első pár évét Heródes elől rejtve töltötte. El kellett rejtőznie. Mert az a helyzet, hogy amikor eljön Isten ígérete, akkor Isten figyelmezteti az ellenséget is. És az ellenség tud róla. És tudod, mit csinál? Megpróbálja kiírteni. Megpróbál elpusztítani. És lehet, hogy a rejtőzködés időszakában vagy, és lehet, hogy Isten meg akarja neked most mutatni az igazi reménységet. Nem azt, ami ott hömpölyög a felszínen, hanem azt a mély, mélyen gyökerező reménységet, az igazi, ami ott mélyen behatol a szívedbe. Egy olyan reménység, amit nem tudnak mások elvenni. Ja. Úgyhogy azt látom, hogy néhányaktól, és lehet, hogy te is köztük vagy, nem tudom, de könnyű elvenni a reménységet. Könnyű. Könnyű. Mert nem tanultátok meg, hogyan rejtsétek el. Nem kis csákó, vagy kis papírhajó víz felszínére, hanem be a szívbe. Elrejteni a reménységet, be a szívbe, mélyen. Még nem gyökerezett meg. És ez idő kell mindenkinek. Helyzetek kellenek. Kemény helyzetek kellenek, hogy megtanuljuk, hogy van reményünk. De sokszor van reményünk, amikor jó mennek a dolgok. De mi zúl akkor, amikor gáz van? Amikor nagyon gáz van? Amikor úgy tűnik, hogy Isten nagyon mélyen hallgat. Akkor mi van? Mi van a reménnyel? Akkor van-e? Oké, mi van a reményeddel, amikor nincs gyümölcs? Akkor mi van? Tudod, mikor buli az élet Istennel. Akkor, ja. Az a jó. De lehet, hogy amikor a legtöbbet tanulok tőle, az nem buli. Ja. Lehet, hogy akkor tanulok a legtöbbet, amikor nem is érzem a jelenlétét. Lehet. Előfordul, sőt. Tudod, mikor épül a hit? Amikor nem érzed őt. Egyszerűen akkor épül a hit. Akkor nő a bizalmad, a hited. Amikor nem érzed őt, amikor nem kézzelfogható, amikor nem látható. Akkor muszáj hinned. A hitet nem az érzelmek alá kell rejteni. Amikor rossz hír jön az orvostól, akkor mi van? Ha van milyen egy reményed, akkor lehet, hogy rossz ez a hír, de van reményed. Van reményed. Aki nem csak akkor, amikor tele van a bankszámlád, vagy jó sok vastag, vaskos számok vannak rajta, vagy amikor egészséges vagy, vagy amikor megkapod az évvégi jutalmat a munkahelyeden, akkor nagy a hited. Nem. Remény, mikor fogalmat sincs, hogy hogyan fogod túlélni. Mondjuk a mai napot. Vagy ezt a karácsonyt. Durva. De a reményhez nem kell azt tudjuk, hogy hogyan. A reményhez elég azt tudni, hogy ki. Kicsoda. Kiről van szó? Hogy Isten. Nem kell tudni a részleteket. Elég csak azt tudni, hogy ki. Ki az, aki képes a lehetetlenre. Nem kell tudni azt, hogy mikor. Csak elég tudni azt, hogy ki. Isten. Azt sem kell tudni, hogy mit. Csak elég azt tudni, hogy ki. Hogy kicsoda. Oké? Okay? Tehát egy friss hajtás jön ki a gyökérbe. És tényleg gondolj bele. Gondolj ebbe bele. Tehát azt mondja, veszőszál sarjad isei törzsének tövéből. Friss hajtás hajt ki gyökeréből. És tehát tudom azt, hogy néhányan, nem mindegyikőtöknek a sztoriát ismerem, de tudom azt, hogy néhányan kemény dolgokon mentek keresztül mostanában. És lehet azt gondoljátok, hogy eltűnt Isten az életedből, vagy abból a helyzetből eltűnt, és csöndben van, és hallgatsz. De csak azt szeretném, hogy megértsétek, hogy ő éppen felkészít téged. Felkészít a növekedésre. Felkészít arra, hogy az a horgony, a reménység, az mélyebbre kerüljön az életedben. Mélyebbre. Én régen azt hittem, hogy a csalódás az a reménységnek az ellensége. Ma már nem így vagyok ezzel. Szerintem a csalódás az egy ajtó. Egy ajtó a mélyebb reménységre. És ezt, tehát látod, a csalódás az kemény. A csalódás az nehéz. De nehéz úton tanuljuk meg reménységet. Figyelj, amikor, tehát személyekbe kell vetned a reményt, ahhoz, hogy rájöjj, hogy nem érdemes. Tehát muszáj személyekbe tenned, muszáj csalódnod, hogy rájöjj, hogy emberekben nem lehet megbízni 100%-ig. Még akkor is, hogyha a szüleidről van szó, akkor is, hogyha a házastársadról van szó. Egyszerűen nem. Te át kell menni egy csalódáson. Ez egy ajtó. Emberek nem arra lettek kitalálva, hogy a reménységedet beléjük helyezd. Vagy a bankszámlád. Vagy a munkád. Vagy a vállalkozásod. Beléjük kell fektetned a reményedet. Ahhoz, hogy rájöjj, hogy abba sem lehet reménykedni. Se a bankszámlámban, se a munkámban, se a vállalkozásomban. Mert sokszor, amikor a reményünk abban benne van, a körülöttem lévő szeretett embereket meg elveszítem. Csak veszitek vele. Isten irgalmazzon bármelyikünknek is, hogy azt gondoljuk, hogy bármilyen politikai erőbe belevethetjük a reménységünket. Sehol. 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 És van, hogy Isten megengedi egy nemzetnek, hogy egészen a tövéig le legyen vágva. Hogy aztán ez a nemzet megtapasztalja azt, hogy egy vesszőszál sarjad. Ez történik. Ez történik. Vannak ma itt olyan emberek, akik emberekbe vetették a reményüket, a karrierjükbe vetették a reményüket, a sikereikbe vetették a reményüket, a családjukba vetették a reményüket, a házastársukba vetették a reményüket, a gyülekezetükbe vetették a reményüket, a pásztorukba vetették a reményüket. És ki lett vágva. És csalódás. De mindez azért, hogy megtapasztaljuk, hogy egy vesszőszál sarjad ki a tuskóból. Hihetetlen, hogy milyen gazdag a karácsony üzenet. És lehet, hogy ez a kis karácsony üzenet most eltalált. És lehet, azt gondoltad, hogy jó, eljövök a nagyi miatt, vagy eljövök a fiam miatt, vagy a lányom miatt, vagy apu miatt, vagy mit tudom én, a gyerek miatt, megnézem, hova jár, nem a szívják ki az agyát. De most lehet, hogy valami eltalált. Belül a szívedbe eltalált. Hogy Istennek bizony más terve van veled. Egy mélyebb reménységet szeretne szívedbe tenni. Egy nagyobb hitet akar. Ő egy tartós kapcsolatot akar veled. Egy valós reménységet a szívedbe. Figyelj, a gyökérből lesz majd ez az ág, amin gyümölcs lesz. Ja, tehát, de nem fogsz beteljesedést találni az ág nélkül, Jézus Krisztus nélkül. Nem lesz. Nem lesz. Ezért született meg Jézus. Ő az ág. Érted? Ő az ág. És nem kell, hogy úgy menj haza, hogy el vagy választva Istentől. Egyáltalán nem. Nem kell úgy hazamenj, hogy nincs reményed. Hogy elveszettnek érzed magad. Hazamehetsz ma úgy, hogy kaptál valamit. Kaptál valamit. Egy vesszőszál sarjad a gyökérből. Egy új élet reménye. És megszületik a szívedben a remény. És ez az a nap. Eljött az időd. Ez a te napod. Tényleg, ez a te napod. Ez az a nap. Úgyhogy örvendezhetsz, örülhetsz, vigadhatsz. Most jött el a te időd. Most jött el a te napod. Ha ez megérintett téged valamilyen módon, ez számodra ez a reménységnek a napja. És nem szabad, hogy válasz nélkül hagyd. Úgyhogy most imádkozni fogunk, és válaszolni fogtok arra, amit hallottatok ma a szívetekben. Jó, úgyhogy arra kérlek, hogy ha nem akarsz imádkozni, akkor is kérlek, csak hajtsd meg a fejed, hogy aki esetleg ma imádkozik először, őt ne zavarja az, hogy valaki néz. Oké? Csak segíts ebben, kérlek. És elég sokan vannak ma itt, akik még nem tették a reményüket Jézus Krisztusba. A történet ismerős, de nincs még gyökér. És tudod azt, hogy ha négy szem közt beszélgetnénk, akkor lehet azt mondanád, hogy Balú, hát én nagyon messze vagyok ettől. Én nagyon messze vagyok Istentől. De figyelj, ezek a pásztorok ott a lejtőn. Ők is így érezték magukat. És ők hallották meg az első hírt. Ők kapták az első hírt. És lehet, hogy te is ez vagy ma. Lehet, hogy elszakadva jöttél Istentől. Lehet, hogy volt már kapcsolatod Istennel az életedben, de le lett vágva tövig. De a jó hír ez az, hogy ebből a tőből egy vessző szál sarjad. Egy annyira kicsi kis vesszőszál, amit észre sem veszel. És ez az a pillanat, amikor Isten szól hozzánk. És lehet, hogy érezted közben is, hogy Isten megérinti a szívedet. Csak tudd, hogy Isten ma közel jött hozzád. Közel. A sok csalódás után eljött a reménység napja számodra. És ma, hogyha távol érzed magad Istentől, akkor szeretnék érted imádkozni. És tesszük ezt együtt, ahogy szoktuk, mint egy gyülekezeti család, együtt imádkozunk, és csak hidd el, hogy ez egy különleges alkalom. Különleges alkalom, hogy eljöttél. Ez a karácsony. És a bűneid el lesznek törölve, a szíved megújul, egy új élet fog elkezdődni benned. Úgyhogy, ha ez te vagy, ha ez neked szólt, és akarsz imádkozni velem, akkor, és akarod is, hogy imádkozzak érted, akkor mondd velem együtt hangosan. De úgy fogjuk mondani hangosan, hogy mindenki mondja ebben a teremben. Ja, és aztán lesznek köztük, akik most mondják életükben először hangosan. De nem tűnik föl, mert mindenki mondja. Oké, úgyhogy mondom, és ti mondjátok nyugodtan utána. Mennyei Atyám, ma az új kezdet napja van. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia és a világ megváltója. És most odaadom az életem. És mától kezdve követni foglak. Elfogadom a szereteted, és ez lesz, a mai nap lesz az én új kezdetem. Elfordulok a bűnömtől, bízom benned, tégy engem új teremtéssé. És a fejek még mindig meg vannak hajtva. Jó? Ha életedben először imádkoztad ezt az imát, akkor kérlek, emeld fel a kezed, csak mutasd meg nekem, hadd lássam. Szeretnénk egy ajándékot adni, 1, 2, 3. 3-ra, csak tedd fel a kezed. Szeretnénk majd ajándékot adni neked. Köszönöm. 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 Ez az a nap. Most jött el a te időd. Oké? Most jött el. És ez csodálatos.